Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Számos egyházi érték is megújul a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó emlékévre való felkészülés jegyében 2026. augusztusáig, jelentette be Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Mohácson. Soltész Miklós beszámolt arról, hogy a magyar nemzet történetében sorsfordítónak számító 1526-os csata 500. évfordulóját számos jelentős mértékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházás, fejlesztés kíséri, illetve előzi meg. Hozzátette, az egyházi értékek megújításával a csatában elhunyt hősök ezreinek emléke előtt tisztelegnek. A Mária út Egyesület az idei évben célul tűzte ki, hogy a Mária út hálózatának minél több részét élővé tegye, rendszeresen akár havi szinten is induljanak szervezett, csoportos zarándoklatok. Ennek részeként rendszeresen beavató zarándoklat indul Pécs és Mária gyűjt között. A Remény zarándokai elnevezésű beavató zarándoklatot április 5-én szombaton szervezik meg. Április 3-án 103 éves korában az Egyesült Államokban elhunyt a legidősebb magyar jezsuita szerzetes, Őrsi László nemzetközi hírű kánonjogász professzor. Tanácsadóként részt vett a II. Vatikáni zsinaton, tanított New Yorkban és Washingtonban, utóbbi helyen 97 éves koráig. 1990 után gyakran jött Magyarországra, előadásokat és lelki gyakorlatokat is tartott. Iskola választási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. Közleményükben kiemelték, a több mint két évtizede működő magyar iskola választási program elsődleges megszólítottjai azok a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű szülők, akik tavasszal íratják általános iskolába végzős óvodás gyermeküket. A szervezet a magyar iskola választási programjával évről évre növeli azoknak a támogatási lehetőségeknek a körét, amelyekkel a határon túl magyar közösségeket és az anyanyelvű iskola választást segítheti. A magyar ellenes megnyilvánulásokkal szembeni határozott fellépésre kérte a román hatóságokat Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, hogy pár napja fiatalokat vertek meg Kolozsváron, mert magyarul beszéltek. Most szurkolók székelyzászlót törtek le, majd gyújtottak fel Csíkszeredában. Az agresszió elfogadhatatlan, arra kérjük a román hatóságokat, hogy határozottan lépjenek fel a magyar ellenes megnyilvánulásokkal szemben, írta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Április 25-ig jelentkezhetnek a civil szervezetek a több mint sport, élmény és szabadidő sporteszközvásárlási és eseménytámogatási programra, amelyet a fogyatékossággal élők számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Révész Máriusz a múlt évi pályázaton támogatást nyert Budapesti Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartott tájékoztatón, rámutatott arra, hogy Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, a lakosság rossz egészségi állapota szoros kapcsolatban van a mozgásszegény életmóddal. Hozzáfűzte, a WHO felmérése szerint az egészségügyi ellátórendszer csak 11%-ban határozza meg az emberek egészségi állapotát, míg az életmód 43%-ban. Feladatunk az, hogy rávegyük az embereket, hogy mozogjanak többet és éljenek egészségesebben, mutatott rá az államtitkár. A NATO főtitkára szerint az Egyesült Államok nem tervezi, hogy kivonuljon az európai védelemből, de nagyobb hozzájárulást vár a többi tagállamtól. Az amerikai külügyminiszter azt is közölte, az Egyesült Államok továbbra is a szövetség tagja marad, Washington egy erősebb, életképesebb NATO-t szeretne. Elutasította a Milorad Dodik elleni nemzetközi elfogató parancs kiadását az Interpol. Ezzel a szervezet elfogadta Szerbia fellebbezését. Ezt maga a politikus közölte közösségi oldalán. Végül az időjárásról. A nagyrészt derült időt követően az éjszaka második felében észak felől magas szintű felhősáv mellett alacsonyabb szinteken is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Előfordulhat már zápor az északkeleti határnál, a légmozgás gyenge lesz. Az éjjeli hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: Ferenc pápa üzenete az olaszországi egyház második szinodális ülésére. Az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápai ház szónokának harmadik nagybőti prédikációja. Tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz, Litérre. Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa: az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápa üzenetet küldött az olaszországi egyházak második szinodális ülésére, melyben emlékeztet: a keresztény öröm nem a problémák kényelmes megoldásából születik, hanem abból a bizonyosságból, hogy az Úr sosem hagy magunkra minket. Ezt ő maga is megtapasztalta a kórházi kezelése során, illetve mostani lábadozása idején. A keresztény öröm sosem zár ki másokat, mindig inkluzív, mindenki számára. Ezt a gondolatot osztotta meg a pápa az olaszországi egyházak második szinodális ülésének tagjaival, akik március 31-e és április 30-a között tanácskoztak a Vatikánban. Március 28-án kelt üzenetében a Szentatya megállapítja, hogy az igazi öröm nem egy könnyed vidámság, nem a kényelmes probléma megoldásból születik, nem kerüli el a keresztet, hanem abból a bizonyosságból forrásozik, hogy az Úr sosem hagy egyedül minket. Az Istennek ezt a közelségét személyesen is megtapasztalta a pápa kórházi tartózkodása alatt, és most a lábadozása idején is. A keresztény öröm az Istenre való hagyatkozás az élet minden helyzetében, az Úrtól kapott ajándék. Ez az öröm a mindennapok és a másokkal való osztozás pillanataiban teljesedik ki. Széles távlatok és befogadó stílus jellemzi. Az egyház nem többségből vagy kisebbségből áll, hanem Isten hűséges, szent népéből, aki az ige és a lélek által megvilágosított történelmen áthalad. A szinodális találkozó résztvevői hagyják, hogy a kreatív összhang vezesse őket, melyet a Szentlélek teremt, és így szavazzák meg az irányelveket, melyek az olaszországi egyházak jövőjét jelentik. Az öröm témája állt a több mint 1000 résztvevő megbeszéléseinek középpontjában, köztük püspökök, egyházmegyei küldöttek és meghívottak. A találkozó célja egy javaslatcsomag megszavazása volt, melynek címe: hogy teljes legyen az öröm. Olyan ajánlásokról és ötletekről van szó, amelyek a 2021 óta elindult szinodális folyamatban merültek föl. Az ülés végén ezeket a javaslatokat átadják az egyes egyházmegyék püspökeinek, hogy kidolgozhassák a helyi egyházakra vonatkozó irányelveket, de egyben az olasz püspöki konferenciát is segítsék.
Harmadik nagybőti prédikáció: tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Április 4-én pénteken reggel 9 órakor tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápa Ihán szónoka 6. Pál aulában 3. nagybőti prédikációját, a Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva átfogó nagy téma körében. A római kúria tagjai előtt tartott beszédében a szónok a feltámadás különleges vonására emlékeztetett. Jézus nagy mértékletességgel és örömteli szegénységgel mutatkozik meg övéinek. A kapucinus szónok megelőző emlékedései arra emlékeztettek bennünket, hogy a Jézussal való szilárd egyesüléshez meg kell tanulnunk úszni a keresztség vizében. Ha engedelmesek maradunk a lélek belső sugallataira, felfedezzük, hogy képesek vagyunk olyan utat követni, amely a másik embert helyezi a középpontba, mégpedig szabadon és Isten szeretetével egybehangzóan. Krisztus életének legdöntőbb mozzanata a tanítmány útunk számára kétségtelenül a feltámadás. Ennek helyes szemlélése segít abban, hogy lépteinket a helyes irányba tereljük, anélkül, hogy hamis vagy túlságosan idealizált elvárásokat táplálnánk Isten akaratának megtapasztalásával kapcsolatban. A feltámadás helyes szemlélése megúv attól, hogy a szenvedéstől és a haláltól való félelem eluralkodjon rajtunk, mert tekintetünket arra a célra szögezzük, amely felé Krisztus szeretete vezet minket. A Krisztuson, az élet teljességéhez vezető kapun áthaladás magasrendű lemondást igényel. Mert le kell mondani arról a szemléletről, miszerint lehetetlen felkelni a kudarcokból és vereségekből bizakodó szívvel, készen arra, hogy újra kezdjük életünket és újra megnyíljunk mások előtt. Főként azok felé, akik megbántottak minket, de nem tudták összetörni a köztünk fennálló köteléket, hangsúlyozta a kapucinus szónok. Az evangéliumok legnagyobb meglepetése nem annyira az a tény, hogy egy ember, Isten fia, feltámadta halálból, hanem az a mód, ahogyan ezt megtette, hiszen a feltámadása arról tanúskodik, hogy a szeretet képes még egy nagy vereség után is felállni, hogy aztán tovább haladjon. A közös tapasztalatból kell kiindulnunk, szögezte le a szónok. Amikor ugyanis egy nagy trauma elszenvedése után sikerül felkelnünk, sokszor az első gondolatunk az, hogy miként tudnánk elég tiltát venni azokon, akik felelősek a szenvedésünkért. A föltámadt Jézus azonban nem érzi szükségét annak, hogy bármit vagy bárkit hibáztasson a történtekért, sem annak, hogy felsőbbrendűségét bizonygassa azokkal szemben, akik szerepet játszottak, vagy bűnrészesek voltak a halálában. Ellenben Jézus, immár élet és halál uraként, úgy dönt, hogy halála után nagy mértékletességgel és örömteli szerénységgel mutatkozik meg övéi előtt. Az evangéliumok egybehangzóan tanúsítják, hogy Jézus feltámadásának a módja mentes az elégtétel vagy bosszú bármilyen formájától. A legerősebb bizonyítékot Márk szövegében találjunk, főként a megállunk az eredeti befejezésnél, amikor az asszonyok félelemmel eltelve kijönnek a sírból, és senkinek sem mondják el a feltámadásról szóló hírt, amit az ifjú hírnöktől kaptak. Tehát a legkorábbi evangélium így zárult, a feltámadott megjelenéséről szóló beszámoló nélkül. Az első keresztény nemzedékek számára ugyanis az üres sír jele elegendő volt a feltámadásban való hithez, és hogy ezt másoknak is meghirdessék, vagyis a Krisztusban való új élet örömét. Máté evangéliuma ezzel szemben más módon hangsúlyozza a húsvéti esemény nagyszerűségét. Amikor az asszonyok elindulnak az üres sírtól, Jézus megjelenik nekik, hogy megerősítse az angyaltól kapott feltámadás bejelentését. Közvetlenül ezután azonban az evangélista arra törekszik, hogy megmagyarázza, miért volt Krisztus feltámadása olyan történelmi esemény, amellyel kapcsolatban kezdettől fogva hatalmas kétségek merültek fel. Ez szolgálja az őrök megvesztégetéséről szóló híradás, hozzátéve, ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók között. A feltámadás egy gyenge módjának láttán önkéntelenül is felvetődik a kérdés. Miért nem mutatta meg a feltámadt Úr Jézus a halál felett aratott győzelmét nagyobb és meggyőzőbb erővel? Kérdezte a kapucinus szónok. Megkérdezhetjük, az Úr miért választott ilyen visszafogott megnyilvánulást, amely nem csak félreértéseket, hanem kételkedést is kiválthat egy olyan esemény iránt, amely annyira meghaladja felfogó képességünket, és ugyanakkor annyira szükséges a világ üdvösségéhez. Nem lett volna jobb, ha elégtételt vesz, és megmutatja Isten igazságát és hatalmát, hogy a feltámadás eseménye meggyőzőbb legyen? Pazolini atya szerint ezekre a kérdésekre csak úgy tudunk válaszolni, ha a feltámadást a szeretet tapasztalataként és nem Isten hatalmi aktusaként értelmezzük. A szeretet logikájában megérthetjük, hogy Jézus miért nem érzi szükségét annak, hogy ránk erőltesse magát, hanem csak nagy vágyat érez arra, hogy továbbra is felajánlja, oda kínálja magát nekünk. Ahogy Szent Pál apostol írja a szeretet himnuszban, a szeretet nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretetnek az a mindent hátraadni képes ereje nem azt jelenti, hogy Isten érzéketlen a szenvedéssel szemben. Akik igazán szeretnek, nem érzik szükségét annak, hogy számon tartsák az elszenvedett sérelmeket, mert a megtapasztalások öröme legyőz minden neheztelést, még akkor is, ha dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt elképzelték. Ha gyakran csalódottak vagyunk, talán fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy mennyire szabadon éljük meg kapcsolatainkat. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy azzal töltjük az időnket, hogy panaszkodunk, mutogatunk és kárpótlást keresünk az elszenvedett csalódásokért, és ezzel teherré válunk önmagunk és mások számára. Ilyenkor azonban elfelejtjük, hogy az igazi boldogság, ami igazán szerethetővé tesz bennünket, nem a körülményektől vagy másoktól függ, hanem attól a békétől, amelyet befogadjuk azt, amit az élet kínál nekünk. Végül is, ha valaki nem boldog mindazzal, amit az élet lehetővé tesz számára, mi aztán lesz abból, hogy halála után visszatér az életbe? Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka harmadik nagybőti beszédének első felét. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz, Litérre. Vértesanyai László jegyzete. A tavalyi hosszú forró nyáron történt. A stabilan 35 fokos nagy meleg miatt nem nagyon tudtunk kimozdulni a balatonparti Antal telepen a nyers kövekből épített vaskos falu nyaralónkból. A reggeli 8-as szentmise és a teraszon elkötött reggeli után mama a kert szögletében árnyas fák alatt varrogatott, hozzá a Bartók rádió zenéit hallgatta. A Balatonra is, noha csak 200 méterre volt, csak kora délelőtt vagy késő délután mehettünk le. Vártuk a tikkasztó meleg végét, ami a hónap végén jött el. Az utolsó szombat hajnalban végre friss szél támadt, 10 fokkal is megenyhült az idő. Váratlanul, de mégis bizonyossággal született egy ötlet bennem. Mamikám, van-e kedved eljönni velem Bódi Magdihoz, Litérre? Ölébe engedte a kézi munkáját, és csillogó szemmel mondta ő, már éppen úgy akarta menni valahová. Ebédre visszajövünk, maradt még tegnapról paradicsomleves és egy kevés sült hal. Édesanyámat aztán soha nem kellett kétszer kérni, hogy kiröpüljünk, mert az első szóra csomagolt és öltözött. Tihany mellett a felső úton, aztán Főrádián Arács felé iparkodtunk, mert szerettük a kertesházakat, a dűlőket nézegetni. Veszprémnek mentünk föl, és onnan le Litérre, Fűzfő felé. Zarándok útra indultunk, így útközben a rózsafüzért imádkoztuk, Magdi tiszteletére a dicsőséges titulokat mondtuk. 11 körül értünk oda, ám nagy meglepetése a falu szinte teljesen üres volt. Elébb tettünk egy tiszteletkört, és örömmel láttuk, hogy bizony tele van csinos házakkal, sok-sok új nyaralóval. A temető felé benéztünk a falu ősi, Árpád-kor nyitott templomába, amely a helyi református gyülekezet használatában van, úgy az 1700-as évek harmada óta. Nyitott biblia, szép varrottas az igeszéken, csend, tisztaság és hozzá még frissen metszett fehér rózsák jelezték, hogy délután itt akár még esküvőre is összejöhetnek. Először Magdi vértanúságának a helyét keressük. Eligaz itt a kastély, amelynek óvóhelyi Magdiék egykor meghúzták magukat. A fehér sarok épülettől balra új épület, református iskola húzódik. Minden szép takaros rendben áll, csak éppen nem lehet bejutni, pedig a kastély előtt az udvaron, hatalmas fák alatt ott van Magdi emlékműve. Bronz mellszobra fehér márványtömbön nyugszik, rajta felirat, Bódi Magdi 1921-1945. Átlosan felfelé ívelő támfal balról hirdeti, szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Istennek. Készségesen ment sugározni az Isten és ember szeretetét a gyárba. Jobb oldali párja hirdeti, Uram, királyom, védj magadhoz. Ez volt utolsó fohásza. Nem könnyű kibetűzni így távolról, de legalább időnk van befogadni a súlyos szavagat. A 24 év érlelte teljességet. Mindketten ismerjük Magdi történetét, így egymást kiegészítve idézzük fel életét, hiszen ott élt közöttünk. Szigdiget, Szentbékálla, Kővágóörs, Köveskál, Mámapuszta, Füszfőgyártelep, Dakapuszta, Litér, majd a végállomás, a mennyek országa. Mami, te alig vagy 5 évvel fiatalabb nála. Akár ismerhetted is volna. Ezen elgondolkodik, majd idővel hozzáteszi. Nekem is bujkálni kellett a szovjet katonák elől. Szerencsére, jobban mondva, Istennek legyen hála, nem találtak rád, teszem hozzá. Tudtad-e, mama, hogy még nálunk otthon Hébizen is járt? Kérdem tőle, és olvasom a hazaírt levelét egykori lelkivezetőjének, a jezsuita Temesi József atyának a könyvéből. Az úrinép gyermekét egy esztendőn át jól végzett munkája után nyaralni vitték. A 14 éves Magdi is elmehetett egy nyáron Hévízre, Kuktának. A sovány, vékonyka kislány a felszolgálók fehér pántos öntözékében sürgött forgott a konyhában, vagy a kúrszalon teraszán. Csak csillogó szemei és örökké mosolygó arca tűnt fel már az első látásra a vendégeknek. Jól érezte magát a hévízi munkában. Kellemes emlékei maradtak a fürdőhelyén eltöltött időről. Olvasom Temesi József atya könyvében. Hévízi tartózkodásának egyik kedves emléke egy fénykép. A kurszalon konyha személyzetének sorában ő is látható. 1935. augusztus 20-án küldi haza a képet a következő sorok kíséretében. Kedves szüleim és testvéreim, levelüket megkaptam. Én, hála Istennek, egészséges vagyok, amit maguknak is tiszta szívből kívánok. Ezt a képet most csináltattam 40 fillérért. Meg sem találnak rajta, pedig már sokat nőttem, de még nem híztam. Igaz, hogy jó színben vagyok, de ez a levegő változástól van. Mindnyájukat csókolom, Magda. Mindketten ugyanarra gondolunk, mama és én, a levelezésünkre, mert amikor 14 éves koromban a közeli Veszprémbe kerültem diáknak, 4 éven át hetente 1-2 levelet írtam haza szüleimnek, és a válasz pár nap múlva rendre megjött. Igaz, jó 30 évvel később történt mindez, a 60-as évek végén, de a szülők tisztelete semmit sem változott. Aztán kijutunk a temetőbe, és ott rögtön ráállunk Magdi sírjára. Ide nem kell más szó, csak az imái. Hála, köszönet és kérés, hogy annak a tiszta jellemnek a példája bennünket is töltsön el. A síron pár mécses és egy koszorú, 2 ágú szalag felirattal. Bódi Magdi, könyörög érettünk, jezsuiták és munkatársaik. Valami meleg öröm fog el, hogy a társaim itt jártak, nem is olyan régen. Lám, egymás nyomaiban lépdelünk. Temesi atya Magdi nyomában, rendtársaim Temesi atya is Magdi nyomában, mi pedig őket követjük. Az élen Magdi jár, Jézus nyomában. Kezét nyújtja felénk, gyertek ti is Jézushoz, és lám, megmozdul az egész egyház. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a megtérés útjáról a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai Vallóci Tamás atya beszélget.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagybőjt negyedik hetében találkozunk a tisztelt rádióhallgatókkal. A Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai nevében is szeretettel köszöntöm Önöket a Hitvalló mai adásában. Szögecki Sára, Takács Máté és Pálinkás Máté mai beszélgetőtársaim. Mióta a nagybőjti időszakot éljük, már elemeztük a nagybőjtnek a lelki gyakorlatait, amelyeket az egyház a kezünkbe ad, mint eszközök. Ez volt az imádság, a böjt és az alamizsna, vagyis a jó cselekedetek gyakorlása. Azonban mit sem ér, hogyha a legfontosabbra el nem vezet bennünket a nagybőjti időszak során, ez pedig a bűneink tudatosítása, azoknak az őszinte szívből való megbánása, és az ebből való felébredés, a megtérés. Így a mai adásban szeretnénk erre rávilágítani kicsit, mi is a bűn, mit jelent számunkra, hogyan kell azt kezelni, és milyen útja és módja van a bűnbánatnak és a megtérésnek. Meg tudnátok mondani számomra egy kis definícióként, hogy mit értünk a bűn alatt?
A bűn az Isten akaratával és parancsával való tudatos szembeszegülés, a szeretet elutasítása.
Valóban, ahogy hallottuk Mátétól, a bűn az egy tudatos szembehelyezkedés Isten akaratával és a szeretet elutasítása. Valóban így látja az egész világ? Ezt tapasztaljuk a mindennapokban, hogy az emberek ezt értik a bűn alatt egyáltalán? Hogy kezelik a bűnt, mint jelenséget?
Tulajdonképpen a mai világunk nem is elsősorban a bűn megtételére sarkal, és a bűn mellé állítana minket, hanem egész egyszerűen azt próbálja nekünk mifelénk közölni, hogy nem is létezik az, hogy bűn. És tulajdonképpen nincs miért aggódnunk, tehát tulajdonképpen az csak egy saját korlátainknak egy felállítása, amivel igazából csak gátoljuk magunkat, hogy igazán szabadon és úgy éljünk, ahogyan szeretnénk.
Nagyon érdekes dolog volt, amire rámutattál, Máté, hogy valóban a világ a szabadságát abban véli felfedezni, hogy azt gondolja, azt meséli be magának, hogy nincs bűn, nem létezik bűn. Mi tudjuk, hogy ez csak egyfajta önámítás, és valahol a gyümölcsei ezt mutatják ebben a világban, mert nem azt látjuk, hogy ez a fajta történet az embereknek egy nagyobb szabadságot, meg boldogságot adna, hanem inkább egyre meghasonlottabbá teszi az embereket. Ideig, óráig még el tudják altatni a lelkiismeretüket mindenféle elterelő mechanizmusokkal, de előbb-utóbb a dolog kiviláglik.
Egy ponton, atyám, amúgy kitértél arra, hogy úgy gondolják, hogy ez szabaddá teszi az embereket. Hát szabaddá, oké. Azt mondják, hogy azért szabadok, mert őket semmi se korlátozza abba, hogyha akarják, elkövessék ezt a bűnt, vagy sem. Például, hogyha valakinek az alkohollal vannak gondjai, ő úgy érzi, hogy megteheti, amikor is amit akar, amikor akar, akkor iszik. Jó, elkezd inni, ennek az lesz a vége, hogy a rabjává válik, és már nem ő mondja meg, hogy én akkor most ekkor iszom, és ekkor nem, hanem amikor megkívánja, muszáj lesz. De pontosan így válik, gyakorlatilag a teremtett dolgok rabszolgájává, és nem éri el azt a szabadságot, amiért ugye megtagadta Istent, a törvényeket, meg a rendszert. Ez ezért becsapós.
Tehát valójában az ember éppen azzal kötözi meg magát, amire annyira vágyakozik ebben a világban, ebben a hamis szabadságvágyban. Ezzel szemben mi keresztények, ha ezt így látjuk, ahogy most kifejtettétek, és valóban ez így logikus, és a Szentírás alapján így van, tehát ha mi látjuk a bűnnek a valóságát ebben a világban, akkor mi a helyes magatartás vele szemben? Mert azért ez letaglózza az embert, hogy akkor ezek szerint van bűn. És nap mint nap szembesülök is ezzel a bűnnel, hát ez összetörhet engem. Hogyan tudom ezt jól kezelni?
Úgy vélem, hogy először is mindenképpen tudatosítani kell azt magunkban, hogy mi az, amit tettem, mert annak ellenére, hogy igen, hogy most elmondjuk, hogy van bűn, hogyha ez nem tudatosodik bennem, hogy az, amit cselekedtem, az tényleg bűn, akkor utána nem tudunk vele igazából mit kezdeni. Most, hogy egy ilyen személyes példával éljek, nem bűn például az, ha valaki édességet teszik. Az én esetemben viszont, amikor megfogadtam, tehát nekem ez egy komoly, mély elhatározásom volt, hogy nem, akkor maximum naponta egy kis kocka, annyi, és ennek ellenére meg volt, amikor nem az, hogy két kocka lett belőle, hanem két tábla. És ezzel meg az volt a probléma, hogy néztem a csokoládét, és akkor mit árthat nekem, ha én azt megeszem? És megettem. És utána döbbentem rá, hogy én mekkora buta voltam, mert az, ha nem ettem volna meg, az a lelki épülésemre szolgált volna. De azáltal, hogy én felfedeztem, hogy ez igazából most az én szemszögömből egyfajta bűn volt, így rádöbbentem arra, hogy jó, akkor most újra kezdem, és most már egészen a javulásnak az útja felé haladok, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem attól leszek több, maximum súlyilag, hogyha mondjuk esetleg többet eszek, hanem akkor, hogyha szembesülök azzal, hogy te figyelj, hogyha ezt most meg fogod csinálni, az neked nem lesz jó. És nagyon fontos az, hogy utána mondjuk, hogyha ezzel problémánk van, akkor menjünk el egy beszélgetésre mondjuk, de a legeslegfontosabb az a Szent Jónáson való részvétel. Amit mondjuk azt gondolom, hogy eléggé furcsa lehet egy pap számára azt mondani, hogy behabzsoltam két tábla csokoládét, de azt gondolom, hogy ha ezt így kimondjuk, akkor az számunkra sokkal könnyebb lesz, mert mi belül tudjuk, hogy az az én életemben igenis bűnnek számított.
Én úgy gondolom, hogy nem is szabad másként a bűnbánathoz, megtéréshez, Szent Jónáshoz fordulni, mint ezzel az őszintességgel és egyszerűséggel. Bár mindenki így nézné a maga lelkiismeretét, hogy nem azt nézné, hogy mik a standard bűnök, hanem amit tényleg érez belülről, hogy személyes szerint neki mi volt bűn. Ez persze nem volna semmit abból, hogy vannak olyanok, amik mindenkinek bűnök, tehát azt nem lehet kimagyarázni, de ha pluszban van például egy ilyen jó fogadalmam, vagy érzem azt, hogy nekem azt ott nem lett volna szabad megtenni, vagy nekem meg kellett volna ott tenni valami plusz dolgot, és elmulasztottam, az bizony terheli a lelkiismeretemet.
Ugye ebből, amit Sári mondott, ebből nekem is beugrott néhány dolog, felugrott néhány emlék. Ugye, amikor kiskoromban elvittek először a templomba, 3-4 év körül lehettem, és akkor úgy fokozatosan, van a Szent Anna templomban egy igen érdekes, gyakorlatilag festett üveg, amin azt ábrázolja, hogy Szent Mihály arkangyal legyőzi a sátánt. És annyira megijedtem, mert már a Krisztus szobortól is, amikor ugye bevittek még olyan kisgyerekként, nemhogy ettől, hogy onnantól kezdve bennem volt, hogy végtelen egész kiskoromban egy ilyen félsz az ördögtől. Aztán amikor ezt apának megmondtam, tehát azt hittem, hogy milyen hülyén fog rám nézni, de amúgy nem ez lett a vége, hanem elmagyarázta, hogy a bűn, az ördög, bármilyenféle, az soha nem úgy fog elém állni, ahogy én azt egy ilyen középkorból ránk maradt ábrázolási módon látom, hogy csúnya, szarvai vannak, démon, stb. Blablabla, bla, bla, hanem inkább mindig valami kívánatos, valami szép formáját igyekszik felvenni a dolog, ugye minden kísértés így jön majd. És pont ez az, hogy arra gondoltam, hogy ugye amikor Sára először mondta, hogy ugye ő a csokit megette, hogy ez aztán tényleg egy rettentő ártatlan dolog, mert ebből aztán kinek származhat baja, és igen, mivel ez az ő fogadalma volt, hogyha nem tartja be, megszegi, igen, ez nagyon komoly bűnforrás. Pont ez az, hogy az ördög és a bűn próbálja a saját ilyen jellegű jelentőségét eltörpíteni, mert ugye Szent Ignác is megmondta, hogy először, amikor az ember mielőtt elköveti a bűnt, a sátán azon van, hogy minél kisebbnek tüntesse azt, hogy ebből úgyse lesz semmi rossz, miután meg elkövette az ember, utána meg azon van, hogy úgy tüntesse fel, hogy ez olyan hatalmas dolog, amiből már nincsen szabadulás, és elvesztél emiatt az övé vagy. Szóval köszönöm, Sári, gondolkodásra készítették.
Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Én igazán, hol az igazi hazám, szimplán pörén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül, Isten a mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Hogy ki vagyok én igaz,
legbelül, Isten alakú az űr.
Érdekes, annak idején hittanórán többször leírtuk a füzetben nagy felkiáltó jelekkel ezt a mondatot, hogy a bűn bűnt szül. Hogy az ember, amikor elkövet valamit, és tudatosodik benne, hogy igen, azt most nem kellett volna, meg is szólal esetleg a lelkiismerete, és hát ezzel együtt ugye már meg is szólalt, és tudja azt, hogy helytelen dolgot csinált. Ha nincs elég ereje ahhoz, hogy ezt bevallja magának, és megbánja töredelmesen, és tényleg elmenjen gyónni, és megélje azt, hogy ismét tiszta lehet a lelkiismerete, akkor próbálja eltörpíteni, és kimagyarázni, így ahogy Máté is mondta. És érdekes, hogy következő bűnre való alkalmakat lényegében akár teljesen más fajta típusú bűnt is könnyebben követel az ember. Egész egyszerűen azért, mert lelkileg gyengül a bűn terhe és súlya alatt. És minél többet vétkezik az ember, annál nehezebb felállni, ugyanakkor annál szebb és nagyobb élmény is, amikor tényleg valaki fel tud állni a bűneiből, de veszélyt rejteget és elég nagy csapda, mert tényleg azon van az ördög, hogy minél jobban becsapjon minket, és hogy próbálja a jóra való hajlamunkat kiaknázni.
De ahogy említetted, Máté, ez visszafele is igaz, hogy ha folyamatosan tudunk bűnbánatot tartani, és megtérünk, akkor az pedig segít a lelkiismeretünket egyre érzékenyebbé tenni, és így gyakorlatilag végülis a szentek ezen az úton haladtak, nem attól voltak jók, hogy büntelenek voltak, hanem attól voltak jók, hogy fel tudtak állni ebből a bűnből, és egyre kisebb dolgok is zavarták őket. A szenteknek a naplóit olvassuk, hogy életrajzait, néha olyan számunkra nevetséges dolgokat is meggyónnak, mert nekik, ők már olyan fokra jutottak a lelki életben, hogy őt már az is zavarta az Isten kapcsolatában.
És pont ez az, hogy ez gyakorlatilag már magában hordozza azt is, hogy ilyen felállni a bűnből az milyen szép, és ebből eszembe jutott egy szentírási szakasz. Lukács evangéliumában találtam, sokat olvasgattam régebben, de csak ezt a szakaszt. Ugye amikor Jézus egy farizeus házában étkezik, és bejön egy bűnös asszony. Bekeni kenettel a fejét, aztán elkezd könnyezni Jézus lábaira, és hajával törli meg, stb. És akkor erre így gondolkodik magába a farizeus, hogy ha ez az ember proféta volna, akkor tudná, hogy ki az, aki őt érinti, vagyis ez az asszony bűnös. És akkor erre mondja Jézus azt a történetet, hogy ő ugye mondana neki valamit, mégpedig azt, hogy ha van egy hitelező, akinek két ember tartozik, az egyik 50 dénárral, a másik 500-zal, és ugye nem lévén nekik miből megfizetni, hát elengedte mind a kettőnek. Ezek után melyik fogja őt jobban szeretni? És azt mondta, hogy hát biztosan az, úgy véli, hogy aki az 500 dénárral tartozik. És azt mondta, hogy helyesen ítéltél, mert akinek sokat engednek el, tehát akinek sokat bocsátanak meg, az nagyon szeret, akinek pedig keveset engednek el, az kevéssé.
Jó pásztor és a bárányok példabeszéde jut eszembe, hogy amikor van a pásztor, a nyájában egy bárány eltéved, és akkor ugye kérdezi Jézus, hogy nem elhagyja ott-e az egész nyáját, és keresi meg azt az egy eltévejedettet, és nem-e fog örülni, és nem-e fogja mindenkinek elújságolni, hogy az az egy megkerült, és megtalálta. És sokszor eszembe jut, hogy igen, hogy egy nyáj vagyunk, és rengetegszer van, hogy eltévejedik valamelyikünk. De hogyha nem is vesszük észre, Isten mindig utánunk jön, mindig a nyomunkban van, és hogyha engedjük, akkor meg fog minket találni, és jobban fog örülni annak, aki eltévejedett is megtaláltatott, mint aki nem kóborolt el.
A megtérést a középkor teológiája úgy definiálja, hogy elfordulás a teremtett javaktól, és odafordulás a teremtetlen javakhoz, vagyis Istenhez. Hát a megtérésben mindig van egy ilyen fizikai fordulat az ember életébe. Tehát azzal, hogy tekintetemmel elfordulok azoknak a dolgoknak a szemlélésétől, amik eddig elterelték a figyelmet Istentől, az magában hordozza a megtérést, hogy visszafordulok Istenhez. Nyilván ez egy külső fordulat is lehet, hogy nem foglalkozok azokkal a dolgokkal, amik bűnbe vittek eddig, meg a bűnös evilági dolgok, és lehet egy belső lelki fordulat, talán sokkal inkább, amikor elhatározásokra, döntésekre jutok, hogy valamit másképp csinálok. Tehát a megtérés mindig egy aktív, akarati döntés, amit persze megelőz a kegyelem, amely indítja számunkra. Nem tudom, szabad-e föltennem azt a kérdést számotokra, hogy van-e saját megtérés élményetek, vagy valaki más személyhez kapcsolódó megtérés történetetek?
Az én életemben ilyen nyakoncsapásszerű nagy megtérés nem volt, viszont az volt talán a legmélyebb, mégis talán akkor éreztem legközelebb magam az Istenhez, amikor elkezdtem tudatosan törekedni felé. Ez bérmálkozásom táján volt a felkészítő ideje alatt és utána is, amikor elkezdtem azért és úgy járni templomba, mert én azt valóban szerettem volna, és nem csak mondjuk megszokásból, vagy mert megy a család, meg vasárnapon menni kell, hanem tényleg felfigyeltem arra, hogy hát milyen gyönyörű a liturgiának minden része, hogy milyen szépen ki van találva, mindennek megvan a helye, és elkezdtem keresni az értelmét. És fokozatosan minden kis apróságban úgy éreztem, hogy személyesen megérint az Isten. És számomra ez volt egy megtérés élmény, illetve sorozatosan, ezért elég hullámvölgyes ez is, mint akár egy kapcsolat, az Isten-ember kapcsolata is. És amikor esetleg kételyek vannak bennem, vagy kérdések, amikre még magam nem tudom a választ, akkor mindig hál' Istennek van, akihez forduljak, és aztán mások segítségével meg tudom találni magamban a választ, és mindegyik hitbéli megerősödés egy ilyen újra és újra való megtérés számomra.
Az én esetemben szintén nem volt ilyen nagy nyakoncsapásszerű megtérés, hogy Máté mondta, mert hivatalosan nem volt az életemnek olyan szakasza, amikor én úgy éltem, hogy azt mondtam, hogy Isten nem kell, egyház nem kell, megyek a saját hülye fejem után, aztán majd csak beverem valahova. De rájöttem, hogy alapból az megközelítésem rossz, hogy én ezt próbálom megélni. Hát az alapprobléma ezzel mindig is az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy majd akkor teszek jót a többi embernek, hogyha gyakorlatilag saját személyiségemet, önmagamat elfojtva megpróbálom neki azt mutatni, amire szüksége van neki éppen. Azt hittem, hogy majd ez jó lesz. De rájöttem, hogy ez azért problémás, mert így rosszat teszek az, hogy elfojtom saját magamat, ebből gyülemlik egy nagy mértékű háttérfeszültség, ami idő után már átsüt, megnyilvánul, és ezzel azokban az emberekben teszek kárt, azoknak az embereknek gázolok bele a lelkébe, akik amúgy közelengedtek magukhoz igazán, mert ugye, hogyha egy embert közelengedünk, akkor vállaljuk annak a veszélyét is, hogy ha esetleg olyannyi lesz, akkor megsebezheti a lelkünket. És rájöttem, hogy nem szabad. Mert hogyha én mindenkinek azt akarom adni, amire éppen szüksége van, akkor abban rövid távon bele fogok őrülni, és temérdek rosszat teszek ezzel, mert nem önmagamat adom, és pedig Isten önmagamnak teremtett, hogyha mást akarna, másmilyennek alkotott volna, másmilyenre engedett volna kiformálódni. Bár ez már nagyon elvontan kapcsolódik a témánkhoz, úgyhogy elnézést kérek érte.
Annyi bizonyos az iménti 20 percben kifejtett elmélkedéseitek folytán, hogy valóban a bűn az egyik legsarkalatosabban megosztó jelensége a mai világnak, hiszen valóban a világ sokszor azt a megoldást választja, hogy letagadja, kimagyarázza, illetve olyan természetes velejárójának tekinti az életnek, ami ellen nem is kell küzdeni. Pedig mi valljuk, hogy a bűn az nem tartozik hozzá a személyiségünkhöz, a lényegünkhöz, hiszen az Édenkertben nem volt bűn, és ott a teljes embert alkotta meg az Isten. A bűn tehát olyan jelenség a világban, amely úgy pluszban tevődött rá a mi életünkre, és amely nem az üdvösségünket szolgálja, hanem pont fordítva. Ugyanakkor az Isten bölcsességeit és szeretetét tükrözi az, hogy ő még a bűnnek a valóságát is az üdvösségünkre tudta felhasználni azáltal, hogy magára vette ezeket, és a megváltásban végül is a szeretet győzelmével legyőzte ezt a dolgot. Azóta tudjuk, hogy ha ebben a világban nem is tűnik ki egyértelműen, de az van a győztes oldalon, és az van az igazi értelemben vett erős oldalon, aki tud gyengévé válni, aki be tudja ismerni a bűneit, és aki oda tud térdelni az Istenhez, kérve a bűnbánat, bűnbocsánat kegyelmét mindenre. Hiszen azt tapasztalja meg a valódi felemelést, és nem pedig az, aki önmagát akarja felmenteni a dolgok alól. Kívánjuk a tisztelt rádióhallgatóknak is, és természetesen önmagunknak is, hogy ilyen őszinte és mély bűnbánat kísérje a nagybőti időszakunkat, amelyben van elég bátorságunk szembenézni bűneinkkel, amit nem kimagyarázni akarunk, hanem sokkal inkább megszabadulni azoktól, az egyetlen valakit segítségül hívva, aki meg tud szabadítani ezektől, a szerető Istent.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
Lóczi Tamás, hogyha beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után meghallgathatják Közelkép című műsorunkat, melyben ellátogatunk az edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadást dr. Makkai László görögkatolikus pasztorál pszichológus. Ezt követően az Ekke műsora a Liceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a korai esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogatunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben szó lesz a gondos óra programról, a nyugdíjasok támogatásáról és vidékfejlesztésről is. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildi Kósinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az apja csak ennyit válaszolt az idősebbnek: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De most örömlakomát kell tartanunk, mert testvéred meghalt, de új életre támadt, elveszett, de újra megkerült. Olvasom a Lukács evangéliumban. A bánat ereje világtörténelmi. Megakasztja a gonosz okszerűségét, széttépi a szerencsétlen összefüggéseket, új kezdetet indít el. A bánatban az ember megújítja a legmélyebb létalapját, kimossa belőle a mérget. Más emberként fordul az új jövő felé. Nem szabad azt hinnünk, hogy az egyház megbocsátásából minden egy csapásra megoldódott és el van intézve. A visszafogadás annyit jelent, hogy Jézus oldalán részt kell vennünk a harcban a rossz ellen. Viszont ott áll valamennyi igazságok legnagyobbika, Jézus által a jó erősebb, mint a rossz. A bocsánat igazi megszabadulást, újjászületést, új kezdetet jelent. De évekig is eltarthat, mire ez kifejeződik. Talán másféle fejlődés ez, mint gondolnánk. Szenvedélyeink megszűnésére számítottunk, de újra elfog bennünket az indulat. Közben mégis megalázkodunk, érzékenyebbekké lettünk, nem nyugszunk bele. A bocsánat segít, hogy mielőbb megoldódjék, életünket ne kelljen a bűn és bűntudat súlya alatt roskadozva leélnünk. Istenem, újból és újból eléd állok. Megkérdezem magamtól, helyes úton járok? Felelősséggel végzem, amit teszek? Vagy együtt úszom az árral? Tovább járom az utat, amiről tudom, hogy magam vagy mások romlását okozza? Színed előtt számon kérem magamtól, mennyi lett valóság fogadkozásaimból? Egy dologban ne engedj sikert érnem, hogy elaltassam lelkiismeretemet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,